Isten igét János evangéliumából olvasom, az első fejezet 19. versétől a 34. versig. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték tőle. Miért keresztelsz tehát, ha nem vagy te a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Képzeljük el, hogy ahogy bejövünk ma reggel a templomba, itt középen, mint az esküvőkön szokott, középen van a szabad sáv, itt jövünk be mindannyian, jövünk befelé, és két asztal van két oldalt a templomban, teli, megpakolva. Gyönyörűen terített asztalok a jobb oldalon, a bal oldalon. Az egyiken ott van minden, ami Isten ismeret, a másikon pedig ott van minden, ami önismeret. Melyikhez mennél? Kóstolgatni, falatozni, vagy éppen melyikhez rohannál, hogy épp most a csillapíthatatlan éhségedet enyhítsd? Isten ismeret, vagy önismeret? Melyik mozdítana, melyikre vágysz? Akármelyikhez is mennél, biztos, hogy éhen maradnál. Akármelyiknél is állnál meg, soha meg nem elégednél, mert ez a kép egy csapda. És ha besétáltatok a csapdába, akkor elnézést. Ha eldöntötted, hogy melyikre mész, és melyik a fontos neked, akkor elnézést, ez csapda. Mert nem létezik két asztal, mert nem válogathatunk, hogy Isten ismeret vagy önismeret, mert egy asztal van. És ez az egész keresztény lelkiséget, teológiát végigköveti, kezdetektől fogva, de mi idézzük most Kávé Jánost, aki ezzel kezdi a nagy munkáját, az institúciót, a keresztény hit kifejtését, úgy szólván az egész szent tudomány, ebből a két részből áll, Istennek és önmagunknak az ismeretéből. Isten ismeret és önismeret, önismeret és Isten ismeret, ahogy egy kortárs keresztény szerző megfogalmazza, igazi énünket nem akkor találjuk meg, amikor keresni kezdjük, hanem akkor, amikor Istent keressük. Istent megtalálva lelhetünk rá legigazibb és legmélyebb önmagunkra. Az antropológiai kérdés, hogy ki vagyok én, És a teológiai kérdés, hogy kicsoda Isten, lényegében szétválaszthatatlan. Nem ismerhetjük Istent mélyen, nem ismerhetjük Istent mélyen, anélkül, hogy magunkat is mélyen ismernénk. De mély önismeret sem létezhet, mély Isten ismeret nélkül. Ha mai nappal egy sorozatot kezdünk, amelynek a címe Kicsoda Jézus, ki vagyok én. És jobbára majd János evangéliumából Jézusnak az úgynevezett én vagyok mondásai alapján fogunk haladni, azzal a reménységgel, hogy Isten ajándékaképpen folyamatosan tápláltatunk az egy gazdagon rakott asztalról, ahol nincs külön Isten ismeret, nincs külön önismeret. Ahogy együtt vesszük magunkhoz a kettőt, ahogy együtt részesülünk-e kettő ajándékában. És mindezzel szeretnénk elmélyíteni azt a folyamatot, ami nem más, mint a kereszténység lényege, a kereszténység szíve, a kereszténység értelme. Tudnélik, hogy megváltozunk. Hogy változunk. Mert változás csak akkor jön létre, ha Istent is egyre mélyebben megismerjük, és önmagunkat is egyre mélyebben megismerjük, és önmagunkat egyre mélyebben megismerjük, hogy Istent egyre mélyebben megismerjük. Abban a pillanatban, ha ez szétszakad, nincs változás. Ez a növekedésünk útja, a személyiségünk, és így a gyülekezetünk, a közösségünk növekedésének az útja. Úgyhogy ma Isten és önismeret kérdését Keresztelő János Jézusról szóló tanúbizonysága alapján kezdjük körüljárni. Három dolgot gondolunk végig. Az első az elhatárolódás szabadsága. Hogy ki nem vagyok. Boldog ember, aki ezt tudja. A második az Istenben való önismeretnek az ereje. Hogy ki vagyok. És a harmadik, hogy hol születik az ön és az Isten ismeret. Hol és hogyan születik ez az ismeret. Két Jánosról van szó, ne keverjük őket össze. Az egyik János evangélista, ő írja mindezeket le, Jézus tanítványa. A másik Keresztelő János, akiről ír ebben a szakaszban, aki Jézus előfutára. Úgyhogy János evangélista avval vezeti be ezt a szakaszt, hogy ez János, Keresztelő János bizonyságtétele. Korábban már utalt rá a bevezetőben, az evangéliumban, és azt mondja, hogy Keresztelő János azért jött, hogy világosságot tegyen, hogy bizonyságot tegyen, tanúságot tegyen a világosságról. A világosságról, ahogy Isten Krisztusban eljött ebbe a világba. És hogy hogyan történik ez a tanúságtétel, hogyan mutat rá Keresztelő János a világosságra, arról olvasunk most bővebben. Az evangélista itt nem írja le, de tudjuk, hogy Keresztelő János egy mozgalomnak az élén áll. Keresztelő János itt sok-sok ember követi már, tanítványai vannak, követői vannak. És mivel egyszer csak ez a mozgalom megjelent, ez a magyarázata annak, hogy Jeruzsálemből egy vizsgálóbizottság érkezik hozzá, akik arról faggatják itt, amit olvastunk, hogy ki vagy te valójában. Mert egyszer csak megjelent ez az ember, és elkezdte hirdetni az Istenhez térést, az Istenhez fordulást, elkezdte hirdetni a népnek a bűnbánatot, a bűnök bocsánatát, ennek elpecsételéséül keresztelt is, azaz bemerítette őket a Jordánba, akik tényleg Istenhez fordultak, tényleg meg akarták újítani az életüket, bemerítette őket a Jordánba, bemerítette őket a vízbe, meghalt, a régi életnek vége, feltámadt egy új élet. Itt van tehát ez a proféta külsejű, más evangélista leírja, egy profétai külsejű, egy ószövetségi proféták stílusában megjelenő, profétai jellegű, kemény üzenetet hirdető ember, megjelent valahonnan, senki nem tudja honnan jött, itt van, követői vannak, egyre többen mennek, egyre többen hallgatják, de senki sem tudja, hogy honnan jött és mit gondol magáról. Úgyhogy, mivel nem a jeruzsálemi vallási központból küldték, nincsen diplomája, nincsen lajstromba véve, csak így jött valahonnan. Ez jön a vizsgáló bizottság, és megkérdezik, hogy ki ez az ember? Ki vagy te? Nos, Tény, ami tény, keresztelő János nem volt egy modern ember, mint mi, akinek a feje tele lett volna olyan fogalmakkal, mint én kép, hamis én, hiteles én, önazonosság, identitás. Nem különösebben foglalkozott ezzel a korabeli ember. Ezek a mi fogalmaink már. És János evangélista sem azért írja le mindezeket, amit olvastunk, hogy ezekről beszéljen. De. Valami egyértelműen kiviláglik abban, ahogy keresztelő János rámutat Jézusra, és közben beszél önmagáról. És ezt neveztem úgy, hogy az elhatárolódás szabadsága. Mert keresztelő János nagyon jól tudja, és bátran megfogalmazza, hogy ő ki nem. Miközben nagyszámú követő van mögötte. És miközben egy nem túl barátságos vizsgáló bizottság hallgatja ki. És ő nagyon világosan elmondja, hogy ő ki nem, majd elmondja, hogy ki igen. Három címmel szembesítik, amelyek a zsidóságban mind-mind mélyen gyökereznek, mindenkinek ismert volt, az utolsó idők munkájához kötődnek, politikai és vallási tartalmak, és mindegyik elégséges ahhoz, mindaz a három cím, amit megkérdeznek tőle, mindegyik elégséges ahhoz, hadd fogalmazzak így, hogy általuk keresztelő János ott és akkor szupersztár legyen. Tehát a bármelyik ő, szupersztár. A Krisztus vagy? Nem vagyok. Akkor Illés vagy? Visszatérés egy jó szövetségi gondolatról, hogy Illés visszatér. Nem megyünk bele. Nem vagyok. A próféta vagy? Nem egy próféta, a próféta, egy Mózes által megígért messiási figura. Várják, ott van a fejükbe, ismerik, hogy lesz valaki. Nem vagyok. Hallgasd egy pillanatra ezt, hogy keresztelő János folyamatosan. A Krisztus vagy? Nem vagyok. Illés vagy? Nem vagyok. A próféta vagy? Nem vagyok. Annyira hangsúlyos ez, hogy János evangélista így mondja, hogy akkor vallott és nem tagadott. Hitvallást tett, de nem a pozitív volt a hitvallásának a tartalma, hanem negatív. Vallott, hogy nem vagyok a Krisztus. És nem tagadta, hogy nem ő a Krisztus. Elhatárolódik. Szabadon. Egyértelműen. És ha belegondolunk, azért ez nem magától értetődő. Még egyszer, háta mögött követői, előtte a vizsgálóbírók. Micsoda lehetőség a követők iránt? Micsoda lehetőség egy kibontakozó mozgalom élén, hogy most előbbre lépjen? A Krisztus vagyok, igen. És azonnal még nagyobb lesz a lehetőség. Mozdulhat, elérhet többet, meglavagolhatja ezt a hullámot, nagy célokat ragadhat meg Istenért. Aztán érezzük ennek a súlyát, hogy milyen könnyű lenne ebben a pozícióban elhinni, elhitetni magával, hogy igen, én vagyok. Igen, én vagyok. De keresztelően csak ismétli, nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok. Szabadság. És azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy ez egyáltalán nem könnyű. Hány és hány ember száll el az élete folyamán az önismeret hiánya, az elhatárolódás képességének a hiánya miatt. Amikor elindul valami felfelé, amikor a hatalomhoz, a dicsőséghez, a befolyáshoz, a népszerűséghez közel kerül valaki, amikor ott van a kapujában, akkor egyszer csak elindulnak az ambíciók, elindulnak a vágyak, és nincs megállás. Hány és hány emberről tudnánk elmondani, akár ismert emberekről, politikusokról, sztárokról, gazdasági emberekről, hogy ha azt tudta volna mondani az élete egy pontján, hogy nem vagyok, megmentette volna az életét, nem szállt volna el, és nem roppant volna össze a végén. De valami ezt nem engedi. És nem kell csak kifele gondolni, meg a nagy emberekre gondolni, mert a magunk is világában mi ugyanezt játsszuk. Ugyanígy működik a szívünk. Ugyanilyen emberek vagyunk. Hogy valami nem engedi, valami hajt belülről, valami adja a képeket, adja a képzeteket, hogy ki vagy te valójában. Kinek kellene lenned magad szerint? Mivel azonosítod magadat? Hogyan szeretnéd látni magad és láttatni magadat mások által? Mit szeretnél, hogy hogyan gondolkozzanak rólad mások? Minek, kinek tartsanak mások? Észrevétlenül ural el. Mert a lelkünk, a bensőnk így működik, létrehoz valamit, kivetít valamit, ami nem a valós énünk. Nevezzük ezt hamis énnek. Amikor elhiszed, hogy több vagy, más vagy, mint ami valójában vagy. Elhiszed te, és esetleg egy ideig elhiszik mások. Még asszisztálnak is hozzá, mert kialakítunk valamit, és abba élünk, és így működik a világ. De a kivetített kép, az álom. A kivetített kép illúzió. Ez a kivetített kép nem a valóság. Egészen olyan, mintha a valóság lenne. Már mi magunk is elhittük, hogy ez a valóság. De nem az. És az illúziók tulajdonsága az, hogy amennyire robusztus valóságnak tűnnek egy ideig, ugyanolyan kegyetlenül pukkadnak ki, és foszlanak semmivé egy napon. Ez a hamis én. Még két megjegyzés ehhez. Az első, hogy ez megjelenik keresztény köntösbe, keresztény nyelvezetbe öltözve is. Nehogy valaki azt gondolja, hogy hát persze, mielőtt megtértem, vagy aki nem, az fenyegeti, de engem ez nem fenyeget ez a kérdés, mert a spirituális értelemben vett hős, vagy megváltó, ugyanúgy lehet a hamis én megjelenése, mint a világi párja. A spirituális, vagy lelki céljainkat, vagy álmainkat ugyanúgy vezetheti a hatalom, az ambíció, a népszerűség, a szeretet és a tiszteletvágy, a kontroll, mint a világinak mondattokat. Mert valamit a Krisztus nevében álmodunk, még nem vagyunk biztonságban. A régi, a hamis énünk jelentkezhet kaméleon áruhában. A hamis én túléri magát a keresztény gyülekezetben. A másik megjegyzés a hamis énnel kapcsolatban, hogy mindedig úgy beszéltem erről, mint ami egy pozitív, abban az értelemben, hogy növekedni akar, erős, nagy, ambíció, siker, büszkeség, stb. De a hamis énnek van egy másik megjelenési formája is, amikor negatív. Ha keresztelő János azt mondaná, hogy nem vagyok, de azért, mert utána azt teszi hozzá, hogy lennék az, én senki nem vagyok. Egy félszeg, erőtlen, tehetetlen. Ez a negatív hamis én megnyilvánulása lenne. Gondoljunk az alázatoskodó nemekre. Nem, én nem vagyok. Hiába, esetleg van egy valóságos pozitív visszajelzés, nem, én ez nem vagyok, én ez nem lehetek, én. És akkor megy tovább. Gondoljunk az önmegvetéssel teli tehetetlenségekre. Gondoljunk a én soha nem leszek semmire sem alkalmas típusú belső hangokra vagy képekre. Ez ugyanúgy egy kivetített kép, egy hamis én. Most ebben nem megyek bele részletesen, de ezt látnunk kell mindkét oldalát. És a szabadság, amelyel elhatározunk a negatív hamis éntől, ugyanolyan fontos és értékes, mint a szabadság, amelyel elhatárolódunk a pozitív hamis éntől, az ambiciózus hamis éntől. Hogyan kezdhetjük felismerni a hamis ént? Mi az, amire esetleg azt kell mondanom, hogy nem vagyok? Hogyan választhatom el az alázatoskodó hamisént az egészséges alázattól és önismerettől? Hogyan választhatom el a törekvő hamisént az egészséges ambíciótól, az egészséges elhívástól? Tedd fel magadnak a kérdést, van-e valami, aminek a fenntartása önmagammal kapcsolatban egyre több energiát emészt fel az életemből? Van-e valami olyan gondolat magamról, olyan kép magamról, olyan álmom, amelynek meg akarok felelni állandóan, és ez engem egyre jobban kimerít? Nem merem elhinni, hogy nem vagyok az, és ezért egyre kimerültebb vagyok. Vajon eluralkodik-e rajtam teljesen az aggodalom? Vagy éppen felrobbanok-e a dűtől, amikor úgy tűnik, hogy nem tudom fenntartani ezt a látszatot, ezt a képet, akár másoknak magamról, akár a magam számára magamról. Ez beszél arról, amikor nem szabadon vagy otthon önmagadban, hanem hihetetlen energia, hihetetlen küzdelem, hogy valaki légy, akkor ott ez munkál. Vagy egy másik típusú kérdés is segíthet. Van-e valami, amit nagyon nehezen tudok, vagy igazából nem is tudok, mindezek összefüggésébe Isten jelenlétébe hozni? Ami tulajdonképpen valahol tudom Istennel összeegyezhetetlen, a lényemnek egy fontos része, ami Istennel össze, nem tudom összekapcsolni, nem agyban, hanem a szívemben, a bensőmben, a lelkemben nem passzolnak össze. Az hamis én. És ez az utolsó gondolat tovább vezet bennünket, és ez nagyon fontos, hogy csak a valódi én erejével és valóságával tudunk szembeszállni a hamis énnel. Látjuk, hogy milyen szabadság az elhatárolódás képessége Keresztelő Jánosnál. Látjuk, hogy mennyire megkötöz, kimerít bennünket, hogy nem tudjuk azt mondani, hogy nem vagyok. De ahhoz, hogy erre képes legyünk azt mondani, hogy nem vagyok, ahhoz szüksége van arra, hogy tudjam, hogy ki vagyok. És ezért másodszor az Istenben való önismeret erejéről beszéljünk. Keresztelő János azért tudja háromszor azt mondani, hogy nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok, mert pontosan tudja, hogy kicsoda. Úgyhogy miután megkínálják három konkrét címmel, a Krisztus, vagy nem vagyok Illés, vagy nem vagyok a proféta, vagy nem vagyok, azt mondják, hogy hát akkor ki vagy? Hát mondj már valamit, így mondják, hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? És Keresztelő János azt válaszolja, én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Ez az ő önvallomása. Ennek alapján, mivel azt mondja, hogy én tudom, hogy ki vagyok, ennek alapján képes ellenállni minden hamis opciónak, legyenek azok bármilyen csábítóak is. Keresztelő János tehát azt mondja, hogy Ézsaiás próféta üzenetében fedezte fel, találta meg, amit itt önmagáról állít. A próféta, aki több száz évvel korábban élt, és több száz évvel korábban megszólaltatta Istennek az üzenetét, ezt olvastuk a lekcióban. A kiáltó hang, talán a próféta Ézsaiás önmaga, aki ott és akkor, amikor ez elhangzott több száz évvel Keresztelő János előtt, készíti Isten népét, Izraelt arra, hogy Isten érkezik az ő dicsőségében, és akkor babiloni fogságban vannak, vége a fogságnak, eljön a szabadulásnak az ideje, jön Isten hozzátok, érkezik Isten az ő dicsőségében, készítsetek neki utat, egyenesítsétek ki az utakat, készüljetek fel, Isten jön és újat kezd. És sok száz évvel később, ez nagyon érdekes, amikor ennek a ézsaiási proféciának a történeti konkrét üzenete már beteljesedett, már elmúlt, sok száz évvel később itt van Keresztelő János, és ez lesz az ő identitása. Azért jöttem, hogy utat készítsek Isten dicsőségének, mert az Úr érkezik. Újra jön. Újra fogság van valamilyen értelemben. Újra jön az Úr. Újra jön a szabadulás. De mit látunk itt János önismeretéről? Azt, hogy Istenhez való viszonyulásában Istenben ismerte fel, és ölelte önmagához, valódi önmagát. És nagyon érdekes, ennek a módja az ő számára az, hogy egyé lett Isten igéjével, amit olvasott, ő is olvasta, több száz évvel Ézsaiás után, és valamilyen módon, a folyamatot nem tudjuk, nyilvánvalóan egy folyamat, hogy kikristályosodik az életében, de valamilyen módon eljut oda, hogy azt mondja, ez én vagyok. Ez vagyok én. Kiáltó hang a pusztában. És amikor Keresztelő János ezt mondja, akkor nem a foglalkozásáról beszél, ne értsük félre. Nem egy programbeszédet tart. Nem egy karrier állomásról beszél. Nem a feladatát mondja, hogy én Keresztelő János vagyok, és hát ki vagyok? Hát én vagyok az a proféta, és ez a mottom, hogy kiáltó hang vagyok a pusztában. Értjük, hogy sokkal ez, ha ezt mondaná, ha ez egy ilyen felületes program, motto lenne számára, akkor simán rájönne a következő lehetőségre és a következő hullámra. De tulajdonképpen dobjuk ezt, mert Krisztus vagyok, mert előbbre jutok. Tehát értsetek, keresztények, ez nem a foglalkozása, hanem ez a legmélyebb identitása. Valamilyen módon Istennek a szava korábban leírt, olvasott szava Istennek olyan élő szavává lett számára, amelyben felismerte nem csak Istent, hanem önmagát is. Amelyben találkozott nem csak Istennel, mint egy magától távol, na ezt megtudtam Istenről, hanem találkozott benne önmagával, de önmagával úgy találkozott, hogy ez az ismerete elválaszthatatlan attól, hogy Istennel találkoztam. Egy élet Istennel és önmagával az isteni szóban. És az a kérdés, hogy megkérdezik utána tőle, hát ha nem vagy se Krisztus, meg se Illés, meg se proféta, vagy nem vagy senki, akit azonosítható lenne számunkra, akkor milyen alapon keresztelsz? Mi az, amit csinálsz? És figyelj arra, hogy amikor számon kérnek, hogy miért csinálsz valamit, amikor ott van az a kérdés, hogy mi az a belső erő, az a belső tartás, amiből élsz és cselekedsz és teszel valamit, akkor keresztelős erről tud beszélni, hogy azért teszem, mert engem erre valaki elküldött. Pont. Nem érdekel, hogy ti mit gondoltok. Nem érdekel, hogy nincs benne a jeruzsálemi papírokban, hogy mikor lehet nekem keresztelni. Belső erőt és tartást ad neki. Ez az Istenben való önismeret ereje. Mert az Istenismeret, ha nem kapcsolódik az önmagunk valóságához, akkor az egy külsődleges más. Sokat el tudunk róla mondani, nem sokat ér. Az önismeret, ha nem kapcsolódik Istenhez, feneketlen kút. Mindvégig kereshetjük önmagunkat, elemezhetjük rétegről rétegre. Egy ponton túl nem lesz mihez viszonyítani. A kettő együtt van. És ezért mondja a már idézett szerző David Benner, azok, akik nem ismerik mélyen és személyesen Istent, önmagukat is csupán korlátozott mértékben ismerhetik, ha nem ismerik Istent, önmagukat sem tudják megismerni, és itt jön a lényeg, mivel Isten az egyetlen kontextus, amelyben létük értelmet nyer. Na, gondolkozunk ezen a mondaton. Azt mondja, mert Isten az egyetlen olyan kontextus, az egyetlen olyan környezet, az egyetlen olyan valóság, amelyben a létünk értelmet nyer. És ez egy nagyon bátor és beható kijelentés. Szerintem az, hogy keresztények, hogy felületesen elfogadjuk, persze így van, hát hogyne, hát persze Isten, tehát nem tudjuk, hogy mit jelent, de igen. Vagy pedig, ha nem vagyunk keresztények, akkor nagyon helyesen akkor azt mondjuk, hogy na nem, ez egy kizárólagos kijelentés. Na nehogy már azt mondja nekem valaki, hogy csak Istenben ismerhetem meg magamat. Milyen alapon mondja nekem valaki, hogy csak Istenben nyer a létem értelmet. De kicsit tovább gondolod, igazából honnan meríthetem az önismeretet, honnan meríthetem az értelmét, a jelentését a létemnek? És azt hiszem, hogy lényegében nem nagyon van más megoldás, mint vagy kívülről, vagy belülről, illetve valószínűleg a kettő együtt. Kívülről a társadalom, a kultúra, a család, ami formált, ahol élek, és ahhoz mérve magamat, valahol elhelyezem magamat, kapok visszajelzéseket, és ez meghatározza azt, hogy kik vagyunk. De legmélyebben meghatározhatja ez. Ha rossz volt az a család, ha durva az a kultúra, meghatározhatja ezt, hogy ki vagyok, egy olyan valóság, ami valamilyen értelemben mindig változik. Lehet-e a végső mércéje? A válasz nyilvánvaló, nem. És akkor azt mondja a mai ember, mert a mai ember nem annyira kívülről akarja meghatározni magát, hanem azt mondja, hogy hát mi az a végső valóság, amiben a létem értelmet nyer? Önmagam. Vagy kívül, vagy belül, önmagam. De vajon, most csak röviden, lehet-e önmagad ismeretének végső kontextusa? Lehet-e? Mert önmagam ugyanúgy változik önmagam ismerete, mint ahogy változik a külső valóság, amiben élek. És ezért nyilvánvaló azt valljuk keresztjének, ha Isten a teremtő és az alkotó, ha Isten, aki berendezte körülöttünk a világot, akkor érvényes a mondat, Isten az egyetlen kontextus, amelyben létünk, értelmet nyer. És ez nem teológia. Mert Isten szerető szavai, ez azt jelenti, körbeölelnek, hogy a szerető atya rétegről rétegre levetkőztesse rólunk a hamisént, hiszen ő teremtető, alkotott, és egyre jobban felragyogjon az az igazi, valóságos én, amit ő tervezett el létünk hajnalán. A szerető atya munkája, hogy egyre jobban levetkőztesse rólunk azt a sok hamis réteget, azért, hogy egyre jobban felragyogjon és megszülessen az a valóságos én, amelyet ő tervezett el, ő adott ajándékba, ő teremtett meg életünk hajnalán. Hol és hogyan? Végül hol születik, kezd el születni az önismeret és Isten ismeret? Nyilvánvalóan ez egy folyamat, ami az életünk végéig tart. Hol ragadjuk meg? Azt olvassuk, hogy másnap, miután a vizsgálóbizottság már elment, másnap János, keresztelő János látta Jézust, aki jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Majd pedig így folytatja az útkészítő a tanúságot, arról, aki eljött, láttam, ez valószínűleg előző nap volt, amikor megkeresztelte, keresztelő János Jézust, láttam, ahogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Két kép, a bárány és a galamb. Ez a két kép jelzi most nekünk, hogy hol és hogyan születik Isten és önismeret. Hol és hogyan kóstoljuk mélyebben Isten valóságát, hogy annál mélyebben találkozunk igazi valónkkal. És hogyha minél mélyebben feltárul igazi valónk, egyre mélyebben ismerjük és szeressük Istent. Azt mondja keresztelő János Jézusról, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Nem magától értetődő a bibliamagyarázók számára, hogy pontosan hogyan vette keresztelő János ezt a gondolatot, és alkalmazta a messiásra. De az én meggyőződésem az, hogy azért tudta kimondani, mert a Szentlélek kijelentette neki, mint hogy később is beszél itt erről, hogy Isten mutatta neki. De ezzel együtt kicsit gondoljuk végig ezt a képet. Az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hogyan segít ez nekünk Isten és önismeretben? Az áldozati bárány, amely elhordozza a bűnt, a zsidó vallási élet része volt. A bűnért való rendszeres áldozatot bemutattak, az évenkénti nagy engesztelő áldozat a bűnökért, mindenek Istennel megszabott keretei és liturgiája, ez egészen központi helyet foglalt el Izrael életében, Istennel való kapcsolatában, és az a zsidó ember képzeletében. Ezt nehéz nekünk átélni, de mivel folyamatosan, a mi képzeletünkben valószínűleg baromi nagy helyet foglal, amit a tévében látunk, vagy az interneten látunk, a képernyő, a pláza és sok minden. Mert a mi képzeletünk ezzel van tele, mert ezzel találkozunk. Az akkori emberek a képzeletében az áldozat, az abszolút meghatározó volt a bűnért valamit. Folyamatosan ment. Ünnepkor megvolt a helye. És ennek az a lényege, figyeljetek jól, hogy ezért ezek az emberek tudták, hogy van bűn, és bűnbocsánatra szorulnak, de azt is tudták, hogy létezik bocsánat, amit Isten elkészített. Ezt a kettőt együtt tudták. Van bűn, és bűnbocsánatra szorulnak, de létezik bocsánat, amit Isten készített el, és aminek jelképe az áldozati állat. Ez egy nagyon szilárd és biztos struktúra és intézmény volt, és talán azt mondja a mai ember, hogy hát ez borzalmas lehetett. Milyen elnyomó, nem? Állandóan bűntudatba élni. De higgyétek, hogy nem. Nem. Meg milyen primitív. Nem? Vagdosták az állatokat, folyt a vér. Primitív és elnyomó. Nem tudom. Alapvetően szabadságot jelentett. Mert volt egy objektív, szilárd struktúra, egy intézmény, ami azt mondta nekik, hogy bár nem feleltél meg a képnek, Isten szeret és elfogad, van bocsánat. A mai ember azt mondja, hogy na nem, nincs bűn, nem tudom mi a bűn, magamba keresem, bűn, nincs bűn. És nincs szabadság sem. Mert érzelmileg, lélektani értelemben teljes káosz van. Nem tudom mi jó, nem tudom mi rossz, nem tudom, hogy dolgozzam fel, nem tudom, minek adjam oda, nincs. Mérce, nincs objektivitás, nincs szabadság. És ezért nagyon fontos az egész istenismeret és önismeret kérdésében, amikor azt mondja János, keresztelő János, ő, Jézus, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. És akkor azt mondod, hogy oké, de hogyan tudnék én kapcsolódni a bárányhoz, meg az áldozathoz, amikor a mi világunkban ez nincs jelen? Megtanulhatom, hogy ő az Isten báránya. Istenismeret ez? Hát lehet, istenismeret, fel tudom mondani, ő a bárány, meghalt a bűnökért, de amíg ez nem kapcsolódik hozzám, addig ez olyan istenismeret, ami nem önismeret, ami nem ér semmit. Hol kapcsolódhatunk a képhez, hogy ott az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét? A válasz, elég elmennünk a magyar nyelvben a bárány fogalmától a bakig. Bűnbakképzés. Mindannyian a bűnbakképzés nagy munkájában állunk. Mindannyiunk szíve folyamatosan bűnbakot képez, nem? Szívünk jól ismert működése. Hárítunk, toljuk másra a felelősséget, magyarázkodunk, elítélünk és felmentünk. Gyártjuk a bakokat, gyártjuk az áldozatokat, amelyek fejére helyezzük a felelősséget, hogy aztán elvigyék, eltüntessék, elhordozzák azt, ami a miénk. Ki nem ismeri ezt a szívében? És a jó hír az, mert kilép, abba hagyhatod. Nem kell másra hárítani. Nem kell másokkal elvitetni. Tudod mit? Hárítsd Jézusra. Az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Hárítsd rá! Ami azt jelenti, hogy leveszed másokról a felelősséget, mindazért, amilyen az életed, amit teszel, amit nem teszel, ami történt veled. Leveszed másokról a felelősséget, az apám, az anyám. Leveszed a felelősséget másokról. Magadhoz öleled. Ez az enyém. És utána ráhárítod Jézusra. Mert ezért jött. Gyere a bárány jelenlétébe, nézz Jézusra, és hárítsd rá. És mit mond erre a mai ember? Na, ezt azért nem. Nem? Őszinte vagy? Mi van az? Na, ezt azért nem. Nehogy már ő vigye el helyettem. De akkor miért van az? Az anyámra, az apámra, a házastársamra, a gyerekemre, a főnökömre, a barátomra, a kedvesemre, a rendszerre, a politikára, a BKV-ra háríthatom? Elrontotta az életem. De Jézusra nem hárítom. Mit mond ezen rólunk? Mindenki elviheti, de Jézusra ő nem. És azt gondolom, hogy ezen gondolkodtam a magam szívem állapotát nézve is. Hogy talán azért nem, mert valahol érezzük, hogy Jézus tényleg elviszi. Objektív, szilárd valóság. Az anyám, az apám, a politika, a többiek soha nem fogják végleg elvinni. Mindig lehet nyomni. Jézus valóban egyszer és mindenkorra tényleg elviszi. Akarom én ezt? Valamint ehhez egyszer tényleg magamhoz kell ölelnem a felelősséget mindenért, hogy utána áthárítassam Jézusra. Engedjem, hogy ő elvigye. A bűnünket, a hamis énünket, az ebből fakadó torz és nyomorúságos viselkedésünket. De ennél jobban esik bűnbakot képezni. Jobban esik. És mi közelnek az önismerethez? Az önismeret és istenismeret ajándéka akkor adatik, és akkor kezd felfakadni bennünk, amikor a bárány jelenlétébe jövünk, és őt szemléljük. Amikor egyre jobban betölti a gondolatvilágunkat, a képzeletünket a bárány, aki elhordozza a világ bűnét, az enyémet meg a tiédet is. Miért? Mert Isten itt mutatta meg legmélyebben önmagát. Mert Isten ő benne jelentette ki legmélyebb szeretetét. Mert Isten Krisztusban mutatta meg az ő igazi szívét. De ez még nem minden. Mert abban a pillanatban, amikor a bárány jelenlétébe jössz, és ott időzöl, abban a pillanatban megjelenik a galamb, és leszáll a Szentlélek. És amikor a bárány jelenlétébe jössz, amikor Krisztushoz jössz, amikor szembenézel mindazzal, ami hamis, ami torz, ami hamis, ilyen minden, amit másra hárítottál, és ott időzöl vele, megjelenik a Szentlélek, a galambkép, leszáll a Szentlélek, és megszólal az Atya, te vagy az én gyermekem, és benned gyönyörködöm. Isten ismeret és önismeret. Amikor a Szentlélek az életadó megjelenik, és ott időzik a szívünk felett, és betölti a szívünket, akkor megerősít abban, akik valójában vagyunk. Isten gyermeke lettél Krisztusban. És amikor ez egyre mélyebben átjár ez a valóság, akkor ismered meg Isten szeretetét, önmagadat, elveszettségedet, értékességedet, és mindazt, ami az evangéliumban van. És amikor ez történik, ahogy ez történik, hogy ez újra és újra történik velünk, akkor már nem a hárításaink leszünk, nem a hárításaink formának, nem a kudarcaink, nem a gümbak képzéseink, nem ez a hadakozásunk formál, nem a hamis énünk cselekszik. A Szentlélek szépen leleplezi és lehántja rólunk mindezeket, hogy elkezdje kibontani bennünk az igazi ént. Hogy elkezdjünk azzá lenni egyre jobban, akivé a mi mennyei atyánk teremtett minket. Elindul az élet, felfakad az élet, elindul a növekedés. Isten ismeret és önismeret nincs két asztal, egy asztal van. Gazdagon megrakva Isten ajándékával. Isten ismeret és önismeret, kenyér és bor, bárány és galamb. Így jöjjünk hozzá, így szemlélhetjük a bárányt, így helyezhetjük rá a hamisat, a hiába valót, hogy leszálljon a Szentlélek és betöltse a szívünket. És akkor ismerünk, és szeretünk. És Isten szeret minket, és ismer bennünket. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt az asztalt, a veled való közösséget. Köszönjük azt a kört, amiben állhatunk, hogy összetartozunk, hogy testvérek lehetünk. Köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket. Köszönjük, Atyánk, hogy elküldted Jézust, és hogy őt megismerve benne találhatjuk meg saját magunkat is. Köszönjük, Urunk, hogy megszabadítasz attól, hogy egy életen át próbáljuk megérteni magunkat, létünk értelmét nélküled. Köszönjük, hogy megszabadítottál ettől az örvénytől. Köszönjük, hogy megszabadítottál a felfúvalkodottságtól, hogy valaha is azt mondhassuk, hogy most már mindent tudunk. Köszönjük, hogy alázatban jöhetünk hozzád, és hogy ebben az alázatban kereshetünk és követhetünk téged. És ezért könyörgünk most. Segíts a mindennapjainkban alázattal újra és újra hozzád jönni. Segíts elismerni gyengeségeinket, hiányainkat, és felfedezni minden nap a te szeretetedet, amivel megerősítesz, megújítasz, és könyörülsz rajtunk. Imádkozunk, Urunk, a családjainkért. Adj a családjainkba békességet, szeretetet. Erősítsd meg a házastársi kapcsolatokat. Áld meg a gyerekeket. Imádkozunk az özvegyekért. Imádkozunk az egyedülállókért. Imádkozunk azokért, akik súlyos terheket hordoznak. Könyörgünk a betegeinkért, hogy gyógyítsd meg őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek a mindennapi megélhetés terheit kell hordozniuk. Imádkozunk a mi egyházunkért, az országunkért, adj békességedet közénk. Imádkozunk a világon olyan területekért, olyan emberekért, akiket üldöznek a hitük miatt, akik háborúban élnek. Adj békességet, Urunk, ennek a világnak, és add, hogy minél többen felismerjék Jézus benned, az egyedüli megváltót. Hallgass meg bennünket, kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.